Szeretettel köszöntöm a ma esti előadásunknak a hallgatóit. Teozófiai Társulat novemberi nyilvános előadásán vannak, és nagyon sokukkal ismerjük már egymást, de akivel nem ismerjük egymást, bemutatkoznék, Nagyidai Adriennek hívnak, és a Teozófiai Társulat tagja vagyok. A mai előadás címe Mifán terem a mágia. Ugye kicsit loptam a címet onnan, hogy Mifán terem, azaz mit is jelent, miről szól a mágia. Amikor elkezdtem készülni erre a mai előadásra, ez valamikor nyáron volt, akkor a kezembe keveredett ez a pici kis könyv, az Agrippának a titkos bölcselete. Elkezdtem, olvasgattam, és az előszót elolvastam benne, és az előszó az úgy apostrofálja a könyvet, hogy hát egy nagy fekete mágus volt az Agrippa. És én elolvastam ezt a kis írást, és hát kérdeztem is Tamástól, hogy hát mi ebbe a fekete mágia? Nem értem. És akkor kerestem, kutattam tovább, aztán eszembe jutottak a gyerekkori élményeim. Hát milyen gyerekkori élményeim voltak ezzel a témával kapcsolatban? Mesék. Aladdin csodalámpája. Meg az egri csillagok például. Hát ugye talizmán. A csodalámpa, amikor megdörgöli ugye az Aladdin a csodalámpát, és egy szellem kibukkan a lámpásból. Aztán elkezdtem a neten keresgélni, hát valami hatalmas mennyiségű mágia könyv, hatalmas mennyiségű mágia fotó, mindenféle üzletág, ami ráépült erre, ugye pár évvel ezelőtt sikerkönyvek jelentek meg, Rowling könyvek, és elképesztő mennyiség varázspálcát árultak meg, ilyesmiket árulnak a neten, még most is. Aztán írtam korábban már pár évvel ezelőtt a Láng Benedek egyik könyvéről, a Mágia a középkorbanról egy recenziót, és ugye abban a könyvben is, illetőleg hát tudtam korábban is, hogy a középkorban rengeteg mágiával kapcsolatos írás jelent meg, és minden valamire való tanult ember, aki iskolákat végzett, olyan tessék helyet foglalni, esetleg ha megtenné, hogy egy kicsit odébb ül, és akkor nekem is kényelmesebb. Köszönöm szépen. Tehát minden valamire való tudással rendelkező ember, aki mondjuk Nyugat-Európában tanult, az írásaiba, vagy a jegyzeteibe oda csempészett valami kis mágikus szöveget, vagy mágikus ábrát, vagy rajzot, ezzel mutatva, hogy ő ebben is már valahol otthon van, vagy hát legalábbis hallott róla. Aztán hát valami hatalmas káoszt érzékeltem a mágia megítélésében. Ugye valaha valamikor hallottam a perzsa mágusokról valami rossz hírt, némi emberáldozatról szóltak ezek a hírek, de ez valószínű csak ráragadt a mágiára, de ettől függetlenül a gonoszsággal, boszorkánysággal, sátánizmussal azonosították általában ugye ezt a szót, és hogyha most is beszélünk róla, akkor ez nevetségtárgya, sok esetben nevetségtárgya, vagy éppen elutasítják, hogy nem, mágiával én nem foglalkozom. Aztán használják ezt a szót, hogy mágia, mindenféle bűvészkedésre, varázslásra. Ez már a bevezetés. Ugye a színpadi bűvészeket is mágusnak nevezik. A kereszténység korai időszakában elutasították a mágiát. Pedig ugye a mágusok voltak azok, akik először felfedezték a csillagokból a születendő Krisztust. Aztán mégiscsak a korai egyházatják elutasítják, és az ördöggel való kapcsolattartásnak tartják a mágiát. Hát mi is ebben a káoszban az igazság? Hát kerestem magamnak a válaszokat, és most amit hallanak, azok a magamnak megadott válaszok. Ebből az óriási irodalomból őszintén szólva, hát most nehogy azt gondolják, hogy én több ezer irodalmat ebből elolvastam, hanem próbáltam tájékozódni, hogy mi is az a mágia, miről szól. És mi terem a mágia, és próbáltam helyre tenni, rendezni magamban. És hát azért hozzáteszem, hogy ugye ismerik azt a mondást, hogy aki tudja, az csinálja, aki nem tudja, az tanítja, vagy legalábbis tanít róla. Na, ezzel a bevezetéssel kezdem. És rögtön térjünk át a mágia fogalmára. Én Szepes Máriától vettem elő a mágia fogalmát, a Szómágia című könyvéből. Ugye Szepes Máriának megjelent egy csomó könyve, ami mágiával foglalkozik, a fénymágiája, a mindennapi életmágiája, a szómágia, stb. És a szómágiából vettem ezt a meghatározást, hogy a mágia erőt jelent, az ember lelkében rejlő határtalan energiát, amely iránya szerint lehet fehér vagy fekete, erkölcsi megismerés vagy sötét tudás befolyásolja. A mágia az ember istenképp más legrejtélyesebb és legistenibb tulajdonsága, mert hát a világot a mágia teremtette meg. A mágia a kozmikus elméből kirobbanó nemző idea, ellenállhatatlan hatalommal telített képzeletvarázs, amely elgondolása tárgyát puszta tartalmával megeleveníti. Rengeteg kulcsfogalom van ebben a meghatározásban, tehát kiemelek néhányat, hogy erő, energia, sötét, fekete és fehér, aztán képzeletvarázs, nemzőerő, stb. Tehát nagyon jónak találom ezt a mágia fogalom megfogalmazást. Aztán még egy idézet szintén ebből, hogy a mágus harcos bármely irányba indul, a másik irány aktív ellenhatását idézi magára. A fekete mágia az önös irány a hatalomnak, a szenvedélyek beteljesítésének erőszakos és időlegesen sikeres útja. Az egyéni érdek győzelme mások rovására. A fehér mágia vagy teomágia az erőszak nélküli személytelenség ösvénye, küzdelem tökéletlen, mulandó, önös önmagunk ellen, örök önvalónként, amely egy a taóval. Hát aztán néztem tovább. Olvastam egy mágiáról szóló jegyzetet, na hát az aztán utána úgy gondoltam, hogy félre is teszem, és többet nem is foglalkozom ezzel a témával, de aztán újra elővettem. Ebben a jegyzetben ez állt, hogy minden előre elhatározott cselekvés, az mágia, mindegy, hogy határozzuk meg a fogalmát, az eredmény attól még ugyanaz, hogy működik. Lényegében bármely teremtmény, bármely cselekedete mágia, olyan értelemben, ahogy a karma törvénye kimondja, hogy változtat a világon. Tehát előre elhatározott cselekvés és változtat a világon. A mágia a világ megváltoztatására irányuló módszerek komplexuma. Aztán itt van egy egészen régi forrás, a tibeti halottas könyv. Az egész világ mindenség nem más, mint nagy mágia. Na, ez aztán még elgondolkodtatóbb. Blavatskyné, ugye a társulat alapítója, egyik alapítója, így ír 1875 körül. A mágikus erő gyakorlása a természeti erők gyakorlása, de magasabb rendű a természet mindennapi funkcióinál. A mágia igenis egy tudomány, a természetben levő okkult erők és a látható és láthatatlan világot kormányzó törvények mélységes ismerete. A teozófiai enciklopédiát is megnéztem, ott egy olyan meghatározás van, Alice Bailey-től, vagyis Alice Bailey-re hivatkozva, hogy a fehér és fekete mágia közötti különbséget ő úgy definiálja, mint a szándék kérdését. Tehát ugyanarról a dologról van szó, csak a szándék milyen. A személyiség fejlesztésére való koncentrálás és bármilyen erőnek a gyakorlása önző célok elérése érdekében fekete mágiát hoz létre. Tehát személyiségfejlesztés, önző célokra koncentrálás fekete mágiát hoz létre, és még mélyebb belemerülésbe vezet a sűrű fizikai világba, és belekötődés jelent az újraszületések kerekébe. A fehér mágus a szellemi és a közjó felé törekszik. És akkor itt van egy kis versike a mágussá válás útjáról. Bárki legyél is, aki a természet legtitkosabb bugyraiba kívánsz bemerészkedni, fogadd meg a tanácsom, ha azt, amit keresel, nem találod meg magadban, akkor azt soha meg nem találod magad körül sem. Ha nem ismered meg saját lakhelyet, fölényét, felsőbbségét, miért keresel felsőbbrendűséget más dolgokban? Ó, ember, ismerd meg önmagad, benned magadban van elrejtve a kincsek kincse. Tehát megint az ismert mondás, hogy ember, ismerd meg önmagad, hát ott van benned a mágus. De ahhoz előbb meg kell ismerni önmagunkat. Aztán itt van még néhány idézet, ez egészen érdekes szintén. Több komoly oka van annak, hogy a mágia tanulmányozása, kivéve általános filozófiáját, nem valósul meg sem Európában, sem Amerikában. A mágia gyakorlatát az összes tudományok között a legnehezebb elsajátítani. Tehát a mágia gyakorlatát a legnehezebb elsajátítani. Egy az egymillióhoz az aránya annak, hogy fizikailag, erkölcsileg és lelkileg valaki gyakorló mágussá váljon, válhasson, és talán egy a 10 millióból rendelkezik, csak mindhárom tulajdonsággal, amely szükséges a munkája befejezéséhez. A mágia a leginkább hatalomféltő háziasszony, nem tűr ellenfelet, más tudományokkal ellentétben a formulák elméleti ismerete mentális képességek és lelkierők nélkül teljesen használhatatlan a mágiában. Ha valaki tanulmányozni szeretné, teljes lélekkel és testtel adja át magát a tudományoknak. És Eliphas Lévitől egy utolsó, ugye szintén a mágiának egy nagy alakja, az embert, mágia tudományának egy nagy alakja, az embert, akit rabságban tartanak a szenvedélyei, vagy a világias előítéletei, semmiképpen se lehet beavatni, tökéletesednie kell, vagy soha nem fogja elérni, és nem lehet adeptus, mert ez a szó olyan szemét jelöl, aki az akarattal és munkával érte el azt, amit elért. Na, ennyit a fogalomról. És akkor egy rövid történeti részt tettem ide az elejére. Ugye a mágia Atlantis titokzatos leánya. Amikor én 5. osztályos általános iskolába jártam, akkor Atlantisról még nem is szólt a fáma. Arra emlékszem, hogy ugye nagyon érdekelt a történelem, és akkor egy tolnai világlapjába belelapozgattam, és ott találtam Atlantisról egy képet, meg egy rövid leírást, és akkor azt mondtam, hogy persze, hogy volt előtte valami, hát nem csak úgy volt, hogy. Na, tehát a mágia Atlantis titokzatos leánya. Ugye ebben a körben bizonyára ismert az, hogy ugye Atlantis vége éppen a fekete mágusoknak a tudománya miatt következett be. És bizony, mind a mai napig a mágia, ami itt él közöttünk, mert azt nem is meséltem el még a bevezetőben, hogy ahogy készültem és bekapcsoltam a televíziót, hát bizony a mágiának olyan alacsony formáival is találkoztam, hogy pénzér jóslás. És hát iratkozzon föl a nagy aranykönyvbe valaki, és akkor már is a szerencse és a gazdagság az övé lesz, stb. Tehát, hogy a mai napra idáig is jutottunk a mágia tudományával, ezt elfelejtettem elmondani az elején. Tehát mindaz, ami itt ma van, valahol mégiscsak Atlantisnak a folyománya, onnan ered, viszont a kulcsok elvesztek. És nem is biztos, hogy rossz, hogy elvesztek. Ezt mondom ezt azért, mert ezekről a dolgokról nagyon sokáig valójában nem beszéltek, a hallgatás pecsétje alatt voltak. Ez azt jelenti, hogy Amikor beszéltek is róla, például a középkorban voltak kiszivárgott, vagy direkt kiszivárogtatott dolgok, majd ezekről szó lesz a továbbiakban. Ugye az emberek kapzsisága eljuttatta odáig a mágiát, hogy sok esetben a mágia egyik iránya például az alkímia, az aranycsinálásnak a, hogy mondjam, ha fizikai szinten nézi valaki, akkor az aranycsinálás lett belőle, illetve egyes képviselői vagyongyilkosok lettek, mert olyan dolgokkal találkoztak, vagy kiüldözték őket, amikor tehát tulajdonképpen a gyöngyöket odavetették a köznép közé, akkor nem értették meg, hogy miről van szó, és valami mögöttes dolgot feltételeztek, és nagyon sokan ugye belepusztultak a mágia gyakorlásába, és nem véletlen van az, hogy a hallgatás pecsétje van rajta. Titkos könyvek bizonyos társaságokban még mindig megvannak, ahol bizonyos dolgok le vannak írva, de ez nem publikus. Az okkult dolgoknak ugye az egyik, tehát az, ebben a műfajban úgy mondom, hogy az egyik ismert mondás az, hogy tudni, merni, akarni és hallgatni, és ez egy nagyon megfontolandó dolog, hogy ugye hallgatni. A három nagy név, akit ide hoztam, ők mégis valamilyen úton, módon, tehát jelentettek meg az írásaikból, sőt, tettek is nagyon sok mindent, hogy ezek a tudások azért néhol felszínre kerüljenek valamilyen mértékben, majd erről még beszélek később. Ugye Agrippa az 1400-as évek végén, 1500-as években élt, és az ő könyvei tulajdonképpen a filozófia okkulta például ma a rózsakereszteseknek is egy irodalmát jelenti, tehát irodalma és alapja a rózsakeresztesek munkájának. Ő írt egy enciklopédiát is, illetőleg ezoterikus kollégiumot hozott létre, és tanított különféle dolgokat például az alkímiából, kabalából, asztrológia tanulmányozásával foglalkoztak, mágia tanulmányozásával foglalkoztak. Tehát voltak dolgok azért, amik kiszivárogtak, de nem mindenkinek, hanem bizonyos tanítványoknak, vagy csak nagyon-nagyon szűk, nagyon zárt körben. Így van, vagy itt van Paracelsus, aki ugye a mágikus gyógyászat terápiájáról híres, és az 1400-as évek végén, 1500-as évek első felében élt, és Eliphas Lévi, ugye, aki a 19. században, 1900-as évek, így van, 1800-as években élt, ő a modern szimbológiának a megalapítója volt, és az antik és titkos tudományokat összeütvözte a kabalával. Na most, a mágia az egy. Egy dolog, amiről beszélünk, mégis felosztottam itt különféle területekre, hogy egy kicsit jobban meg tudjuk közelíteni. A válfajai, ugye a ceremoniális mágia, a demonomágia, az akaratmágia, asztrálmágia és atlantiszi mágia. Lehet ezerféle felosztást csinálni, én ezt így osztottam fel, most fogadják el tőlem így. A ceremoniális mágia költészet, zene, hang, szellem kiváltotta extázison keresztül hat. A demonomágia a láthatatlan világ megszemélyesített energiáit állítja munkába. Aztán van az akaratmágia, az akarat okkult hatalommá sűrített erejét használja. Az asztrálmágia, ugye benne van a nevében, az indulatokkal, vágyképekkel, azoknak a pokoli tüzével vonz. Az atlantiszi mágia pedig elsősorban a makrokozmos csillagászati erőforrásait hívja a mágus szolgálatába. Aztán természetesen ezek keverednek, meg vegyülnek. Ez most egy felosztás, amit látnak tőlem, hogy egy picit valahogy valamilyen kis fiókocskákba tegyük ezeket a dolgokat, valamilyen felosztást csinálja. Ugye onnan indultunk, hogy Atlantis, Atlantisnek a folyománya a mágia, annak a hatásait érezzük, az atlantiszi hagyományokat, és itt egy nagyon fontos dolog, hogy az atlantiszi ember ugye nem olyan volt, mint mi vagyunk. Sokkal érzékenyebb, mindenféle hatásra, máshogy kommunikáltak, elég volt nekik egy gondolatot kivetíteni, és a másik atlantiszi ember azt a gondolatot érzékelte, fel tudta idézni, nem kellett telefonálni, meg levelet írni, meg egyebeket. És most azért hoztam a tobozmirigyet elsőnek, hogy sokkal fejlettebb volt ugye a tobozmirigy abban az időben, és az atlantiszi mágusok tulajdonképpen ezzel a tobozmirigyel, és később is a mágiában a tobozmirigy, az életre kelt, vagyis az élő tobozmirigyel olyan dolgokat tudtak elérni, mint a távolbalátás, a jövő megsejtése, a proféciák. Ugye a teozófusok azon az állásponton vannak, vagy a teozófiai irodalom azon az állásponton van, hogy akarattal ne élezgessük föl a tobozmirigyet, illetőleg a harmadik szemet ne aktiváljuk, majd megjelennek a képességek akkor, hogyha magunkat megemeltük, tisztábbá tettük, megtisztítottuk. De életre kelthető a tobozmirigy, erre vannak különféle gyakorlatok. A nehézség szerencsére az, hogy, vagy hogy mondjam, tehát a nehézség az, hogy nagyon sok kitartás kell hozzá, és általában, ha belefognak ebbe, akkor a kitartás hiány és az akaratgyengeség az, ami megakadályozza az embereket. Kevés az, aki esetleg kitart. Lehet egyébként ilyen tanfolyamokat is látni, hogy tobozmirigynek a harmadik szem életre keltése. Nézzük akkor a mágia fajtáit. Ceremoniális mágia. Jellemzője a pompázatos külsőségek. Milyen állapotot akar elérni a mágus? Mindenképpen egy ébrenlét és álom közötti mámorszerű állapotot. Atlantisban ezt viszonylag könnyen el lehetett érni, nem kellett hozzá nagy erőfeszítés, de az ókorban már, hogy ezt az állapotot, ezt a mámorszerű állapotot felidézzék, illetőleg napjainkban is, már csak a képletek és egyéb segédeszközök segítségével sikerül elérni. Ugyanakkor, hát itt van az asztrológia, ami nagyon fontos a ceremoniális mágiában. Őszintén tegyük a szívünkre a kezünket, hogy mennyire vagyunk jártasak az asztrológiában. Vannak ugye, akik tanulják az asztrológiát, de a hétköznapi emberek abszolút, tehát mondjuk a hold állásaival sincsenek különösebben tisztában, meg a különböző bolygókkal és egyebekkel. Tehát nagyon fontos dolog az asztrológia. Mi miatt? Azért, hogy azokat az időpontokat, amik egy mágikus operáció során szükségesek, azokat a mágus meg tudja határozni. És hát vannak a különféle segédeszközök, amit mondtam, hogy tulajdonképpen a kapcsolat elérésére. És nézzük akkor majd ezeket a segédeszközöket végig. Ötféle segédeszközt soroltam fel, de ezek nem csak fizikai eszközök, hanem egy-egy pszichikai képességet jelenítenek meg. Ugye az egyik a varázspálca, ami a mágusnak a szokásos kelléke, ez az akarat szimbóluma, az akaratot szimbolizálja, az óriási akaratot. Aztán az asztrálkard, tehát ugye itt volt a varázspálca, próbáltam valami hasonlót ide tenni, itt van egy asztrálkard. Ez a szenvedélyeket jelképezi, méghozzá a kormányozható szenvedélyeket, kontrollálható, kormányozható szenvedélyeket. Aztán a harmadik ilyen jelkép, ami a harmadik szemet jelképezi, és a harmadik szemes látást segíti elő, ez a mágikus tükör. Ez ugye a revitalizált harmadik szemről szól, tehát itt látjuk, hogy milyen pszichikai képességekkel kell rendelkezni egy mágusnak. Óriási akarattal, kormányozható szenvedélyekkel, revitalizált harmadik szemmel, tehát látással. És a negyedik ilyen eszköz a kabbalisztikus lámpa. Én most csak itt egy jelképként idehoztam egy kis lámpát, ami a szellemet jelképezi és a bölcsességet jelenti. Illetőleg itt van a pentagram, az örök isteni törvényeket jelzéseként, tehát a mágusnak, vagy mágus jelöltnek, vagy tanulónak ismernie kell az örökérvényű isteni törvényeket. Tehát ez mind-mind ugye egy-egy pszichikai képesség, amit ezek a fizikai eszközök megjelenítenek. A ceremoniális mágiánál pár dolgot, ugye a szerszámokról, a szerszámok elkészítéséről és azoknak a felavatásáról elmondanék. Tulajdonképpen a szerszámok elkészítése az az egyszerűbb folyamat, az avatása sokkal nehezebb, és a munkába állítása jóval nehezebb. A szerszámok anyagáról az irodalmak ugye azt írják, hogy a szerszámokat, ezeket a mágikus szerszámokat különféle finom anyagból, aranyból, ezüstből, drágakőből kell elkészíteni, de ezek mind szimbolikusan értendők. Szimbolikusan értendők, hiszen az emberi léleknek a legnemesebb tulajdonságairól szólnak. Tehát a mágusnak önmagát kell nemesíteni, a legnemesebbé tenni, erről szólnak ezek a szerszámok is. Mert hogy az emberi lélek legnemesebb tulajdonságait jelképezik ezek az anyagok, és a hatóerő tulajdonképpen abban van, mármint az emberi lélekben. A fizikai embléma egyébként másból is előállítható, még a legprimitívebb anyagokból is, mert tulajdonképpen csak egy forma, a fizikai anyag a szellemi erőnek a csatornájául fog szolgálni. Az anyagukról és lényegükről beszéltem. Titkos jelképek. Ezek a titkos jelképek mindig valamilyen elzárt helyen készülnek. A mágus maga készíti ezeket a jelképeket. Elzárja, hogy senki ne láthassa, senki más kézbe ne vehesse. Különféle szimbólumok, szövegek kerülnek rá ezekre a jelképekre, amik összhangban vannak a mágikus műveleteknek a tárgyával. Például, hogyha meditációra akarja használni, akkor mondjuk a smaragdtábla szövegéből, vagy valami olyan írásból tesz rá szövegeket, vagy egy-egy bolygó szimbólumát teszi rá, mondjuk a szerelmi mágiában, mondjuk a Vénusz szimbólumát teszik rá. Tehát ezek titkos jelképek. A varázskör. Ez is ugye ismeretes filmekben is nagyon sok helyen látni, hogy a mágus egy varázskört készít maga köré, és az operációját ebben a körben végzi. Most általában a varázskör ugye hármas kör. A belső kör a fizikai világot jelképezi, a középső kör az asztrális világot, a legszélső kör pedig a mentális világot jelképezi. És mindezt a mágus egy gondolatkoncentráció közben rajzolja meg. Ez a lényeg, hogy a kört gondolatkoncentráció közben kell megrajzolni. Ez tulajdonképpen védelemként is szolgál, ez a kör, vagy ezek a körök, hiszen a varázskör nem más, mint a természetben lekötött erőknek a szimbóluma. És mint ilyen, tulajdonképpen a mágiának az egyik legfontosabb képlete. Ugye minden körbe jár, egy bizonyos középpont körül, körben forog, egy meghatározott területen belül, és abban a pillanatban, amikor ugye ez megbomlik, akkor elindul, mint egy lavina, elindul a mentális, asztrális és a fizikai szinten is, elkezdenek megvalósulni a dolgok. átterjednek, ugye a láthatatlan világból átterjednek a dolgok a látható világra. Ugye veszélyek is elő szoktak ilyenkor fordulni, a veszély általában mentális természetű, és az asztrál világon keresztül fenyegeti a mágust, de hogyha megfelelően készíti el, vagy készül fel a mágus, akkor ilyen veszély nincsen. Na most ide hoztam a négy elemi próbatételt, mert hogy ugye arról beszélünk, hogy a mágusnak, vagy aki mágiával kezd foglalkozni a tanítványnak, ahogy emeli önmagát, ahogy megismeri önmagát, egyre több úgymond beavatáson kell keresztül mennie, és ez a négy elemi próbatétel, ez talán az egyiptomi, tehát Egyiptomból ismerős, a tűz, a víz, a levegő és a föld próba. Ugye ez a négy elemi próbatétel, ez mit jelent? Ez tulajdonképpen nem más, mint egy bátorság próba. Emlékeznek arra, hogy ugye Egyiptomban is különböző folyosókon, sötét folyosókon kellett végigmenni, ahol mindenféle, tehát az asztrális látásuk előtt mindenféle rendkívüli akadály tornyosult, tehát nem tudom, ilyen vízesésen kellett átjutni, vagy tűzön átmenni, és tulajdonképpen, ha ezt le tudta küzdeni a jelölt, akkor átment ezen a bátorság próbán, a lelki magatartását bemutatta, tehát tetterős volt, kitartó, lendülete meg nem hátráló, és ezek a próbák elnevezésükben is ezt jelenti. Tehát a tűzpróba, az például a tetterőt jelenti. A többi egyéb is erre utal, hogy milyen próbákat kell kiállnia, és amikor ezen túljutott, akkor egy szertartás vette ott a kezdetét, és a szertartásban megjelentek mindazok az elemekben rejlő energiák megszemélyesítői, akikkel szemben már az ő magatartása ugye megacélozódott, megerősödött, és megkapta tulajdonképpen azt a varázsmantrát, ami hatalmat adott ezek fölött a megtestesült vagy megjelent elemek energiái fölött. Hát ezek ugye ilyen félanyagi lények voltak, akik különféle átmeneti formákban jelentek meg előtte. Na most nézzük még, hogy milyen előkészületek vannak egy mágikus operációra. Itt is bizonyára ismerősek ezek a dolgok, hogy megfelelő helyiség legyen, azt a helyiséget csak arra a célra szolgálják, másra nem. Arra a célra használják, másra nem. Különböző kevés számú rituális bútor, nem tudom én, oltár, pici asztalka, varázskör, füstölő. Megfelelő legyen az időpont, és a mágus előtte, vagy a jelölt előtte böjtöt tart egy héten keresztül, só, alkohol, nikotinmentes diéta, és nem érintkezés nem lehet ez alatt a hét alatt, egy hét alatt. És ez alatt, az egy hét alatt a mágusnak el kell gondolnia, hogy mi a munkájának a célja, meg kell szövegezni a kívánságát, méghozzá rövid, érthető mondatokban. Fel kell készülnie erre az egész operációra, és tulajdonképpen mi az invokáció feladata, amit mond, az, hogy extázisba kerüljön, extázisba hozza önmagát, és ezzel bekapcsolja az asztrál fényt, vagy nagy arkánumot, vagy akassát, és be tudjon kapcsolódni az akasába. Hiszen az akasa közvetíti a mágus gondolatait, parancsait a távolba. És a mágusnak a legnagyobb feladata az akasába való bekapcsolódás, tehát először önmagát behangolja, és utána pedig ugye ezt ki tudja terjeszteni. És az akasában levő lénycsírák nagyon készségesen kapnak bármiféle parancsra, és teljesítik ezeket a parancsokat. Na most idehoztam Eliphas Lévinek egy nagyon komoly figyelmeztetését, az okkult tudomány operációi nem veszélytelenek, aki nem áll az abszolút értelem alapján, szilárd talajon, azt őrületbe vihetik, túlfeszíthetik az idegrendszert, rettenetes, gyógyíthatatlan betegségeket okozhatnak, az operáció közben hirtelen ijedelem, agyvérzést és rögtöni halált eredményezhet. Ezért nem figyelmeztethetünk eléggé ideges természetű egyéneket, nőket, fiatalembereket és olyanokat, akik nincsenek szokva ahhoz, hogy önmagukon tökéletesen uralkodjanak, hogy tartózkodjanak ilyen műveletekben való részvételtől. Soha se engedjétek a kíváncsi kérésnek a produkcióval való meggyőzés érdekében. Az embereket a legcsodálatosabb produkció se fogja majd meggyőzni, és mindet, amíg le nem leplezett apparátusra magyaráznak majd ki. Soha se dicsekedjetek a tetteitekkel, még ha halottakat támasztottatok is életre, féljetek az üldöztetéstől, mindazok a mágusok, akik műveiket a nép szájára bízták, erőszakos halált haltak, és többen öngyilkosságra lettek kényszerítve. A mágusnak visszavonultan majdnem megközelíthetetlenségben kell élnie. Tehát visszavonultan, majdnem megközelíthetetlenségben. Hát, hogyha most itt szétnézzünk, és akkor eszünkbe jut, hogy néhány ilyen ezoterikus fesztiválon megjelenik a mágus, a hatalmas, ő magát mágusnak mondja ruhában, hát akkor ez kicsit azért van eltérés a kettő között. Na nézzük akkor a további segédeszközöket, amiket a mágiában, a ceremoniális mágiában használnak. Amulettek és talizmánok. Ugye itt a talizmánoknak három fajtáját soroltam fel, a bolygótalizmánokat, a pszichikai akkumulátorokat és a szimbolikus talizmánokat. Ugye a neve is benne van, hogy a bolygótalizmánok tisztán asztrológiai jelveken alapuló, és különféle bolygóknak a csillagzatok befolyása alatt alátartozó anyagok kombinációjából készülnek ezek a bolygótalizmánok, és különféle csillagoknak, bolygóknak az anyagát és a pszichikai kisugárzását próbálják felhasználni. Akkor vannak az úgynevezett pszichikai akkumulátorok, ennek az elkészítése már magasabb képességeket kíván, mert sűrített gondolatokat, gondolatformákat és kívánságokat tesznek bele. Ugye van egy idea, gondoljuk el mondjuk, hogy lerajzolunk mondjuk egy kört, és akkor abba a körbe beleképzelünk egy ideát, mondjuk, hogy bátorság. A bátorság ideáját kiinduló pontként, és akkor ezt elkezdjük táplálni, mondjuk ráfújunk, rálehelünk többször, és ezzel elkezd növekedni, és ezt napról napra, amikor táplálják, akkor ez növekedni fog, saját anyagának egy kis részét is elhelyezheti ebben a mágus, például hajából vagy a körméből, és tulajdonképpen az egész úgy viselkedik, mint a magzat az anya méhben, hogy mindig növekszik. Aztán megyünk tovább a szimbolikus talizmánokra, hát itt pedig benne van, hogy a szimbólumokkal operálnak a talizmánoknál, egy-egy fémlemezre vagy falapra szimbólumokat vésnek fel, különböző védőkörökkel, szövegekkel, több rokon természetű rajzal, emblémával, és ebbe is ideákat vetítenek bele. Tehát tulajdonképpen az egész idea kivetítés. Ugye a talizmánoknak van egy különleges hatása az, hogy élő mágnesként viselkednek egy idő után. Tehát ugye először koncentrálja a viselőnek a megerősítendő tulajdonságait, és szinte a viselő testének az élő részévé válik. Hát gondoljanak mondjuk ott az egri csillagokban arra a talizmánként használt gyűrűre, amikor ugye panaszkodott róla, hogy elveszítette, és elkezdte keresni, hogy miért veszítette el az ő erejét. Hát azért, mert ugye elkezdett az évek során ez úgy működni, hogy élő mágnesként magához vonta a környezetből azokat a kis lényecskéket, amik megerősítették és hatalmas erejűvé, tehát érezte is magán, valószínűleg, vagy érzi is magán mindazokat a megerősített energiákat, aki egy-egy ilyen talizmánt vagy amuletet használ. Mert hogy a környezet éterikus erőit önmagába sűríti. És bizony, amikor elhagyja, ugyanúgy, ahogy le volt írva az egri csillagokban, akkor erőhiány lép fel, és sok esetben valamilyen baleset vagy szerencsétlenség következik be. Aztán itt van, itt nem rontottam el az írást, ez nem pentagram, hanem pantagram. Ez az a leghatalmasabb talizmán, ez nem azonos a pentagrammal, még egyszer mondom, ami a mágus egyéniségét tükrözi, és minden törekvését szimbolizálja. Ezt már olyan mágus tudja elkészíteni, aki teljes mértékben tisztában van a felsőbb énjének a dolgával, a feladatával, az isteni énjének a célját felismerte, mert csak akkor képes elkészíteni. Ha tisztában van már az okkult múltjával, jelenével és jövőjével. Ez az úgynevezett pantagram. Segédeszközök között megemlítem a mágikus italokat, ugye ez ismert, gondolom, mindenki előtt, ugye különféle kipréselt növényekből, mágikus erjedés folyamatában különleges, úgymond kábítószerek készülnek, például szőlő, mák, kender, ópium, hasis, kokain, stb. Stb. Én most, hogy készültem erre az előadásra, most tudtam meg, hogy a nektár, az tulajdonképpen ugye a görög mitológiában egy ilyen mámort okozó ital volt, hogy tulajdonképpen a ma pejotl kaktusznak nevezett, néven ismert kaktuszfajta, ahhoz hasonló növénynek a kipréselt nedvéből készült. És hát ezek után kicsit olyan félisteneknek képzelik magukat, akik ezekkel a megtámogatják magukat ezekkel a mágikus italokkal. De hát tulajdonképpen ez a lényege az egésznek, hogy a ceremóniáknak a szerepe az, hogy fokozza az extázist, és egy dimenzióval magasabbra emelje a mágust is, illetőleg azt, akire hatni szeretne. És abban a pillanatban, amikor már megteremtődnek az akaratnak a szokásai, akkor ezeket a mesterséges eszközöket már el is tudja dobni a mágus, és feleslegessé válik, mert ezek a szokások majd megszilárdulnak, majd mindjárt beszélek róla, hogy milyen szokások. Mit tud tenni a mágus? Nekünk is van bizonyos képességünk arra, hogy valamilyen szinten távolba hassunk. Kevés ugyan, de mondjuk azt mondják, hogy a távolba hatás képességét tudjuk a legelőbb visszaállítani. És leginkább ez ott tükröződik, amikor mondjuk egy haldokló átmegy egy másik tudatszintre, egy másik állapotba, akkor kiküldi az utolsó gondolatát, az utolsó kérését egy nagyon nagy erővel, és azt az arra érzékenyek észlelik, és tud valamilyen üzenetet továbbítani. Mivel megtörtént velem ilyesmi, ezért tudom, hogy ez így működik. Tehát biztonsággal elmondhatom, hogy tényleg így működik. Ez az, ami legkevésbé korcsosult el bennünk, ez a képesség. Na most, a távolba hatás az hogyan működik? Mondtam, hogy az atlantisziaknál ugye különféle látomásokat vetítettek ki üzenetekként, plasztikusan, és ezt egy másik atlantiszi lény, vagy nevezzük embernek, atlantiszi ember fogadta. A küldő is láthatóvá vált, hallhatóvá vált, érezhető volt. Az adeptus hogyan hat távolba? Tehát egyrészt, amikor már nagyon-nagyon képzett adeptus, absztrál testében meg tud jelenni valahol máshol, távolban, üzenetet hozhat, parancsot adhat, vagy akár oktathat is, tehát meg tud jelenni egy távoli helyen. A technika tulajdonképpen nem más, mint használja a képzelő erejét, és eszméletlen módon felerősíti a képzelő erejét, tömöríti a képzelő ereje segítségével, maga elé idézi azokat a helyszíneket, személyeket vagy tárgyakat, és elkezdi a keresett személy hullámhosszát beállítani. Ugye nagyon könnyen be tudjuk mi is a saját családtagjainknak a hullámhosszát állítani. Tehát mondjuk az édesanyámat, vagy felhívom telefonon, mindig azt mondja, hogy most gondoltam rád éppen ezelőtt 3 perccel. Tehát működnek ezek a dolgok, csak mi egy hétköznapi, hogy mondjam, formáját, vagy szintjét használjuk, a mágus több száz vagy ezerszeresét, tehát hatalmasra van a képzelő ereje is, és az akarat ereje is fejlesztve. Tehát hullámhosszat állít be a mágus, nagyon tud segíteni abban, hogyha a személyes használati tárgyak, fényképek, levelek, vagy személyes magnetizmussal átítatott tárgyak ott vannak, és azt tudja használni. És akkor szól hozzá, úgy, mintha előtte állna. Nekromancia, személyi magnetizmuson keresztül, ez a legrégebben használt, a mágia legrégebben használt művelete, az úgynevezett halott idézés. Most csak egy példát hoznék rá, mert ezek tényleg csak ilyen ecsetvonások, amiket itt most felvetek. Talán emlékeznek rá, amikor meghalt Latinovics Zoltán, akkor megjelent egy-két olyan riport Rutkai Évával kapcsolatosan, hogy Rutkai társalog Latinovicssal. Nem olvasták? Én olvastam, és le volt írva, hogy hogy csinálja. És pontosan ez a módszere, hogy a személyes tárgyakkal, tehát Latinovics személyes tárgyaival vette körbe magát, ami az ő személyes magnetizmusát tartalmazta. 2 gyertyát gyújtott, leült, és hangosan hívni kezdte. Ezt így megjelent az újságcikkben, hívni kezdte, és egy pár nap után, ugye ez akkor működik, amikor még az asztrális testében van az, aki távozott, és egy pár nap után, vagy egy idő után kommunikálni kezdtek egymással, megjelent. Van, amikor látható formában, tehát egy szürke köd képében, van, amikor beszélgetni tudott vele, vagy van, amikor egyszerűen érzékelte a jelenlétét. Tehát a nekromancia a mágiának a legrégebbi ága. Megyünk tovább. Itt csak utalásokat teszek a demonomágiánál a dr. Faustus történetére. Ugye Faustot mindannyian ismerjük, és ami elképesztő volt, hogy azt olvastam, hogy ugye a megidézésnek a szövegeit azt elégettették, gondolom, az inkvizíció és egyebek, de abban a szövegben, amit én olvastam, valaki mégiscsak leírta, hogy kiket idézett meg, tehát megvan még mindig a szöveg. És szépen ugye leírja, hogy mindent hogyan csinált. Itt csak egy részletet olvasnék fel belőle. Kora fiatalságomtól tanulmányoztam a tudományokat és művészeteket, fáradhatatlanul és nagy örömmel, ez a bevezető. Közöttük volt egy, ami mágikus formulákat és ráolvasások minden fajtáját tartalmazta. Ebben a könyvben találtam információt arról, hogy a szellem, legyen az tűz, föld, víz vagy levegőelem természet szelleme, képes teljesíteni a varázsló parancsát annak akarata szerint, aki képes a szellemet ellenőrzése alá vonni. Így fedeztem fel, hogy egyes szellemek nagyobb, mások kisebb hatalommal bírnak, de mindegyikük képes valami természet feletti cselekvésre. Ez volt a bevezetője, és akkor szépen leírja a megidézéseket, hogy kiket idézett meg. Tehát a ceremoniális mágiának egy tipikus szertartása az idézés keretében megtörténik a hívás. Történt ugye a Faust esetén is egy szerződéskötés. Ugye a fekete mágia esetén a szerződést nem a szellem, hanem a varázsló írja alá méghozzá vérével. Most ha visszagondolunk, hogy mitől fekete mágia ez, ugye tudjuk, hogy saját cél érdekében, méghozzá egy hölgynek a megszerzése érdekében paktált le ugye a dr. Faustus a szellemmel. Most itt megjegyzem még, hogy ugye a jelképek közül, segédeszközök között én ott a pentagramot föltettem, de mindenféle, tehát ez bizonyára ugye ismert önök előtt, hogy a, például a pentagramnak bármiféle pici eltorzítása, tehát hogy máshogy áll a pentagram, lefelé fordul, vagy nem a megfelelő helyzetben van, akkor az már eltorzított erőket jelképez. Tehát a fekete mágia, a fehér mágia szimbólumait elfordítja, elforgatja, feje tetejére állítja, és ezáltal ellenkező irányokat ad neki. Megyek tovább a természet szellemeket, elementálokat megidéző mágus, ugye a körben állva megidézheti akár a földből a gnómokat, amit ugye máshol egyes területeken szatíroknak, pánoknak, driádoknak, erdei öregapóknak hívnak, vízből az undinéket, nerejdák, sellők, tengeri szűzek, tűzből a szalamandrákat, gyík, páncélos tűzalakok, levegőből a szilfeket, tündéreket, könnyed változékony lényeket. Tehát ennyit most röviden a demonomágiáról, nem is szeretnék ezzel most tovább foglalkozni. Fontosabbnak találom az akaratmágiát. Ugye az akaraterő. Az akaraterő a mágusnak a legfontosabb szerszáma és pszichikus kelléke. Ez az akarat. Ezt minden erővel fejleszti, és fejlesztenie kell, és erősítenie kell. Tulajdonképpen a mágikus tevékenység az nem más, mint egy folytonos akarat tevékenység, szünet nélküli akarat megfeszítés, és a mágikus, vagy a mágus akarata a normális méreteket már említettem, sokszorosan meghaladja. Na most az akaratnak a nevelése az egy nagyon-nagyon fáradtságos munka. Hogyha belegondolnak, hogy mondjuk belekezdtek valamibe, mondjuk egy cikk legépelésébe vagy lefordításába, és akkor 3-5 oldal után, vagy néhány nap után abba hagyták, akkor ugye zömmel azt jelenti, hogy cserben hagyta az akarat erejük. Tudunk ilyen példákat mondani a hétköznapi életünkből. És azt kell, hogy mondjam, hogy az akaratot éppen, hogy gyengíti az, hogyha abba hagyunk valamit. Kitartóan kell csinálni az akarat nevelését, mert a hosszú, évekig tartó, naponta végzett gyakorlat az akarat növelésének az ára. Bizonyára olvastak különféle gyakorlatokat, hogy 60 napig végezzem, 20 percen keresztül ezt és amazt. A mágiában különféle gyakorlatok, amik segítik ugye az akarat erőt. Tehát még egyszer, a félbehagyás az akaratot gyengíti. Idegerő. Ugye óriási tartalékkal kell rendelkeznie a mágusnak, vagy a mágiát tanulónak idegerővel. Kicsapongásmentes életmódot kell folytatnia, táplálkozását meg kell válogatnia. És az idegerő és az akaraterő, amikor folyamatosan fejlődik, akkor egy ilyen hatalmas batériává, hatalmas elemmé, szinte elemmé fog felfejlődni, amit a különféle mágikus tevékenységeknél felhasznál. A klauzura. Mit jelent a klauzura, ami egy-egy mágikus tevékenység előtt van? Ez azt jelenti, hogy a mágus elvonul egy időre a külvilág elől, elzárkózik az egésztől, és ott csendben végig gondolja, hogy mit szeretne tenni, önmagát is korlátozza, és tulajdonképpen körbehatárolja, hogy mi az a dolog, ami miatt ő ebbe a mágikus tevékenységbe belekezd. kikristályosodnak a különböző részletek ezekről az operációkról. És ez tulajdonképpen egy mágikus erjedés, ami itt a klauzurában, ebben a megteremtett csendben, ebben az elvonulásban megtörténik. Ez egy érés. A gondolaterőt még ide tehettem volna az akaraterőhöz, ennek a fejlesztéséről hosszú előadásokat lehetne tartani, kicsit inkább az imaginációról, hiszen az imagináció az akaratnak az iránytűje. Ezt is fejlesztenie kell a mágusnak. Mi is ez az imagináció? Az imágó ugye képet, hasonmást jelent. Képzeletünkkel fel tudunk idézni különféle élményeket vagy érzéseket, de ezek belső képek, anélkül, hogy látnánk magunk előtt ugye a képeket, és nem használjuk hozzá az érzékszerveinket, hanem ezek belső képek, amiket hasonmásként képzeletünkkel megerősítünk. És az akaratnak, tehát az iránytűje, ez az imagináció, amit hatalmasra növel a mágus. Hát különféle dolgokat, a geometriai formáktól kezdve egy ismerős arcképének a felidézése, egy egyszerű tárgynak a felidézése mind-mind segíti az imaginációnak a megerősödését. Akarat átvitel. Ugye, ha már kellőképpen megerősödött az akarat erő, akkor az akaratot át is lehet vinni. És az az érdekes, hogy a mágus ugye sem szóval, sem tettel nem működik közre. És az akarata mégis ugye átmegy. Az nem mágikus cselekvés, amit kitalálok, és oda megyek, és megcsinálom utána, nem tudom én, szöggel és kalapáccsal, hanem az a mágikus cselekvés, amikor akarattal hozom ezt létre, és az majd meg fog történni. Tehát sem szóval, sem tettel nem működik közre. Hogyan történik az akaratátvitel? Hát mondjuk egy kívánságot akaratkoncentrációval elgondol, imagináció segítségével felidézi, és egy bizonyos célpontra kivetíti, de hat akkor is, hogyha nem vetíti ki egy bizonyos célpontra, csak akkor nem biztos, hogy úgy valósulnak meg a dolgok, ahogy ő azt elképzelte, mert hogy nem volt meg a hullámhoz beállítás. Mi az akaraterővel a mágus egyenletesen, erőködésmentesen egy kívánságkoncentrációt bocsát ki, amelyben a saját lelkének a vitális energiái ömlenek bele. És itt van egy jó tanács, hogy akar szívósan, erősen minden energiáddal, és irányítsd akaratod sugarát egy kiválasztott pontra. És hát itt is rengetegféle gyakorlatot lehetne elmondani, amit nem fogok elmondani. Ugyanilyen az érzelem átvitel. Ugye, aki tüzet akar gyújtani, annak belül, saját magán belül is tüzet kell gyújtania. Tehát először a mágus önmagában gyújt tüzet, bizonyos érzelmeket felidéz, és azt állandóan táplálja. És ezt az állandóan táplált hatalmas érzelemgombócot, azt át tudja dobni valaki másra, aki ennek a tárgya, mondjuk. Tehát az érzelem átvitel az így működik. És így működnek a különböző mantrák, varázsdalszövegek és ismétlések. Mert az ismétlésekkel mindig erősítünk. Tehát erősítünk, nem véletlenül szólnak így ezek a mantrák meg a varázsdalok, mert ez erről szól, hogy fokozza az érzelem átvitelt. Na, hát itt jön egy nagyon gyönyörű szép rész. Az akarat mágiában az úgynevezett ideogenézis. Ez a gyakorlati mágiának az egyik legkülönlegesebb fejezete. Ennek az a lényege, hogy erős érzelmi töltéssel ellátott ideák magnetikus centrummá tudnak válni, asztrálanyagot vonnak maguk köré, és önálló életet kezdenek élni. Tulajdonképpen gondolatokat, ideákat el lehet ugyanúgy ültetni, mint egy virágmagot, és akkor azok felnőnek. A mágusnak állandóan táplálnia kell ezeket a gondolatokat. Hogyha mágikus szándékkal ültettünk el gondolatokat, kikeltük után mindaddig hatást fejtenek ki, amíg a velük összekötött szervezet ezt a táplálékot megkapja. Ez az ideogenézis. A figurák avatásáról két mondatot mondanék. Tulajdonképpen a figuráknak, tehát bármiféle mágikus figura készül, annak az avatásával egy élőlényt hozunk létre. Ugyanilyen mondom, mint ahogy elmondtam az ideogenézist. Elhelyez egy magot a mágus, ahhoz tesz egy érzelmet, lezárja, és utána táplálja, illetőleg a környezetből kap hozzá táplálékot. Na most, mandalák és kilkórok. Ugye a mandalákat mindnyájan ismerjük, ezek a négy szögletes, illetőleg kört és különböző ábrákat rejtő zömmel tibeti képekről vagy mandalákról van szó. Ezek a mandalák általában valamilyen filozófiai tételt illusztrálnak, és nem készítheti ilyen mindenki, mert ha bárki egy mandalát készít, csak úgy leül rajzolgatni, hát szép, de nem arról szól, amiről szólnia kell, mert ezeket csak nagyon komoly beavatással rendelkező adeptusok vagy nagyon magas szintű emberek készíthetik el. És előzetes beavatás nélkül például kilkort nem is szabad készíteni. Ez majd a másik téma lesz, amiről fogok beszélni. A mandala ugye általában a kozmoszt ábrázolja, vagy valamilyen szellemi összefüggéseket ábrázol, és valamilyen cél szerint készül azért, hogy kifejthesse a benne levő erőket, és a készítésekor a csillagállásokra is tekintettel vannak, a helyre, tehát mindent figyelembe vesznek, ez nem csak úgy készül, hogy hopp, kimegyek a természetbe, aztán rajzolgatok, vagy bemegyek a szobámba, aztán rajzolgatok egy szép mandalát, mert az szép, de az erő az ebbe van. Mi a kilkor? Biztos olvasták Szepes Máriának a Vörös Oroszlányát. Sokan, abban ugye van egy fejezet kifejezetten, ami a kilkorról szól. A kilkor szintén egy, tehát sok, mint többfélét jelent, varázsdiagramot, varázsfestményt, építményt jelenthet, és külön iskolákban, Tibetben tanítják is, hogy hogyan kell létrehozni a kilkort, ezt a lámák tanítják, mert hogy a tervezésben elkövetett bármiféle kisebb tévedés, vagy valaminek az összekeverése, az nagyon veszedelmes lehet, és előzetes beavatás nélkül nem is szabad ilyet létrehozni. Na, mi is ez? Ugye a tanítvány számára előírják, hogy azon a bizonyos diagramon, amit kap a mesterétől, azon szerepel mondjuk egy olyan lény, akire a figyelmét koncentrálnia kell, és a figyelmét erre folyamatosan koncentrálja egészen addig, amíg már csak egyszerűen eszébe jut, akkor már a lény ott áll előtte. Tehát akkor figyelem koncentrációját, azt ugye úgy csinálja, hogy a ruházatát, a lakását, mindenfélét, ami körbeveszi, azt felidézi, és mint mondtam, a koncentrációt ilyen szintre fejleszti, és később ez az alak önmagától elkezd tovább fejlődni, anélkül, hogy a láma elkezdene a részleteken gondolkodni. A a tibeti lámák életre keltik a kilkorjukat. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly művelet, és mondom, ha Szepes Máriának ezt a Vörös Oroszlánba ezt nagyon részletesen le van írva, hogy a koncentrációjával egyszer csak elért odáig ez az illető, hogy életre kelt a kilkor, és szellemi valóság lett, amit ő fantáziájában talán kitalált. És ennek a lebontása ugyanannyi munkát követel, csak fordított módon, mint amennyit a felépítése, mert egyébként szinte egy vámpírt hozott létre, aki csak pusztít a környezetében. Na most emlékeznek a hindu isten szobrokra, mondjuk Krisnásoknál, ott is élettel telítik meg a szobrokat, és azt imádják. Hogyha elveszik onnan az életet, az imádatot felfüggesztik, akkor ugye az ott csak egy figura lesz. Na most a kilkor is ehhez hasonló, tehát életre keltik, de nem imádják. Ezt most csak azért mondtam el, hogy nem imádják, a kilkort nem imádják. Ez egyszerűen, ez egy magasabb szintű mágikus munka, mert a hétköznapi célokon jóval túlmutat, a teremtésnek a mágikus voltát szemlélteti. Na most kicsit ugorjunk tovább, hiszen nem csak Tibetben, meg Indiában vannak ilyen mágikus dolgok, hanem Európában is, ugye a gólemre és a homunkuluszra talán így hallomásból emlékeznek. Ez a mágiának az egyik leggrandiózusabb operációja, ami Európában történt. Tulajdonképpen itt ez a két rajz, vagy festmény a gólemet próbálja ábrázolni. Létrehozója Löw rabbi volt, egy tudós prágai kabbalista, aki szándékosan engedte ezt a démont szabadjára, és a célja a félelemkeltés volt. És nem tudom, hogy Prágában megvan-e, de biztos megvan még a szobor, ami ennek az emlékére áll. Ez egy óriási agyagfigura volt, egy kolosszus, és tulajdonképpen a Löw rabbi és tanítványai életre keltették ezt az agyagfigurát. És képzeljék el, hogy a gólem létrehozásának a szövege ma is megvan, hogy hogyan csinálták, csak titkos könyvtárak őrzik. És fokozatosan keltették életre, bekapcsoltak különböző állatövi csillagjegyeket, kozmikus erőforrásokat, stb. És Prágában hát hatalmas ijedelmet keltett, többen meghaltak, főleg a város vezetői közül át, akiknek félnivalójuk volt, és állítólag a nyelve alatt oda volt írva, hogy élet, most magyarul mondom, nem tudom milyen, biztos latinul volt odaírva, hogy élet.
Héberül.
Igen, emet. Igen, így van. Így van, és akkor met lett belőle, és akkor a pusztulás lett. Így van, tehát a visszabontás, így van. És ugyanilyen volt, vagy ehhez hasonló volt Paracelsus által létrehozott homunculus. Tulajdonképpen ez Paracelsus kísérlete volt, aki az emberi mag és a vér asztrál lényekre gyakorolt vonzerejét használta fel ahhoz, hogy létrehozzon egy organizmust, és ezt imaginatív módon akarta irányítani akarattal, és ezt is titkos alkímiai manuáljában rögzítette, és még ezt is őrzik, képzeljék el. És üvegbúrában tartották ezt a lényt, mert a fejlődése folyamán vámpirizáló hatást fejtett ki. Jó, hát mindezek után a mágikus támadásokról és védelemről nem beszélek, de ilyenről is szó van. Menjünk az asztrál mágiára. Az asztrál mágia alapja az extázis, érzéshullámok felkeltése, tudatosan, és azoknak az intenziválása. Tehát az előbb már beszéltem róla, hogy egy érzést felkelt, felidéz magában a mágus, és azt hatalmas méretűvé növeszti, tetszés szerinti fokozatban, de ezt a mágusnak tudnia kell kezelni. Tehát ez nagyon fontos. Intenziválja ugye az érzéseket, és az asztráltestet bárhova ki tudja küldeni. Ezeket ismerik biztosan a viaszszobor vagy képvarázs. Ugye amikor hasonmást készítenek, ez is fekete mágia, zömmel vagy a szerelmi varázslás esetén, egy tárgyat kipreparálnak, és azzal rituális cselekedeteket végeznek. Tehát mondjuk egy baba készül, és abba különböző tűket szúrnak, és ezt egy bizonyos időn keresztül ugye negatív gondolatokkal látják el, és meg lehet nézni, hogy mi történik utána. Hat az illetőre, így van, hat az illetőre. Aztán távvámpirizmus. Nézzük meg, hogy mivel vagyunk tele most a környezetünk. Állandóan csak vámpírfilmek mennek, nem? Hát csak fekete mágiáról szól az egész. Távvámpirizmust hoztam föl, hogy a fekete mágus az éjszaka folyamán az asztrál testét ki tudja bárkire vetíteni, és ezzel attól, akire kivetítette az asztrál testét, energiát szível. Erről csak ennyit szeretnék mondani. Szerelmi varázslatnál hasonló praktikák, ott meg éppen szintén kivetítenek valamit, és egy érzést mondjuk, illetve egy fonalat, és odahurkolják valakinek a nyakára. Aztán vérfarkas, ezek is a fekete mágiának a dolgai. Hál' Istennek ilyenről már csak több száz évvel ezelőtt hallottunk, de attól még lehet, hogy még mindig létezik. Itt is tulajdonképpen arról van szó, hogy egy fekete mágus koncentrálja az érzéseit, és általában gyerekekre, vagy fiatal lányokra, tehát fiatalokra vetítette ki éjszaka. Most ez asztrálisan történik, és asztrálisan általában erdőben, tehát azt vetíti hozzá, hogy erdő, és hogy egy farkas. És közben az energiáját szívja el, és az elszívott energia hatására ugye elkezdenek gyöngülni ezek a piciny, gyenge lények általában. Ugye mondom, gyerekek vagy szűzlányokról volt szó. És hát elmondják, hogy látták ezt, amit ugye az asztrálsíkon láttak. És később fokozódik olyan szinten, a vérfarkasnak ez a topzódása, tehát a fekete mágusnak ez a topzódása, hogy hát ahogy filmekben látták, hogy aztán erdőben fizikálisan is megjelenik, és hát utána jön a, nem tudom én, inkvizíció meg egyebek, akik próbálják elfogni és ártalmatlanná tenni őt. Na, menjünk át egy másik dologra. Nagyon-nagyon röviden, a kabalának is van mágiája. Csak pár dolgot írtam fel erről. Taró mágiának nevezhetjük. A 22 héber betűből ered, és azt is tudjuk, hogy ezek a héber betűk, ezek egy-egy, tehát ha egy-egy betűbe valaki elmélyed, akkor azok egy meghatározott ideába visznek bele mennünket, és az a meghatározott idea, egy meghatározott rezgést is kelt fel, így van, kelt fel. Na most ez a 22 héber betű, ez tükröződik le a taróban, a taró 22 kártyájában, és tehát ide is írtam, hogy a mágikus erőközpontok hullámhosszai, És akkor nézzék meg, ugyanúgy életre keltették, mint a tibetiek a kilkórokat. Tehát mindenütt ugyanezt csinálják. Csak itt így hívják, amúgy hívják. A taróban, a 22 pozitúrán meditálnak, és azt mondják, hogy az a pozitúra, amivel a legkevésbé tud azonosulni valaki, ott van az a hiány az emberben, amit neki fejlesztenie kell. Tehát ezt kőkeményen csinálják, ezt a meditációt, akik kabbalisztikus mágiával, vagy kabbalisztikus jógával foglalkoznak. Tehát ezeken a szimbólumokon való meditáció, tehát a kártyákat ismerik. Így van, ezt most az akasztott embert tettem ide. Így van, tehát meditáció a szimbólumokon, és egyébként életre keltették, amit az képviselt. A kabbalisztikus jóga embriópóza pedig, tehát amikor valaki legugol, és a lábai közé teszi a fejét, az pedig éppen arra jó, hogy az elején említett tobozmirigy működését fejlessze, hiszen egy nyomást kap akkor a tobozmirigy, és így fejlődik a tisztánlátás. Még, ja, ez már volt. Ezt nem mondom el még egyszer. Miért jön vissza mindig ugyanaz?
Másik irányba mennünk.
Ne, ugyanarra. Piros gombot tekerem. Megvan még. Itt a kabbalisztikus mágiánál említeném meg az élőtűz szerepét. Ez a harmadik nagyon fontos elem a kabbalisztikus mágiában. Mi miatt? Általában a tűz elriasztja a sötétség démonait, és a fáklya tűz, mint szimbólum is hordozója a mennyei fénynek. A tűz nyílt lángjában, mint valami kohóban a világ erői ömlenek egymásba, melyen keresztül transzcendens szférák lakói tudnak erőhatások útján manifestálódni. Az áldozati tűzlángja kémiai anyagok atomjait szórja széjjel, és a túlsó part lakói ezeket a szabad atomköteget transformálódásuk pillanatában felhasználhatják. És itt van egy nagyon régi kabbalisztikus rajz, és ezek itt mind égnek. És maximum 22 ilyet lehetett gyújtani. És szaladok vele, mert még ez hátra van, és nem akarom már nagyon húzni az idejüket. Már néhány szlájd van csak hátra, ez az atlanti mágia. Tehát itt megint a harmadik szem életrekeltéséről van szó, aki az akasában tud olvasni. Ez ugye az előfeltétel, a gyakorlatok is ezt szolgálják. És tulajdonképpen az, hogy a mágia egyéb fajtái, mint mondjuk a ceremoniális mágia, vagy az akarat mágia, vagy a kabbalisztikus mágia, tulajdonképpen nem szólnak másról, mint hogy a harmadik szemet kerülő utakon valahogy próbálják befolyásolni, stimulálni. Na most az atlanti mágiáról csak bevezetőben két mondatot annyit, hogy az eddig érintett mágiák egy sokkal szűkebb terjedelemben mozogtak. Tehát úgymond hétköznapi élet, vagy a mindennap a környezetünk, így mondom, környezetünk. Az atlantiszi mágia hatalmas és kozmikus méretű volt. Ugye az Akasa krónika tartalmaz mindent, ami volt, van és lesz, és hogyha csak visszagondolnak a mitoszokra, legendákra, eposzokra, a szereplőknek egy része mágikus képességekkel rendelkezett, ezek voltak az úgynevezett titánok, akik parancsoltak az elemeknek. Tehát most gondoljunk bele, hogy mekkora hatalmas lények voltak azok a titánok, akik parancsoltak az elemeknek. tűz, víz, föld, levegő engedelmeskedett a szavuknak. Szolgálatokat tettek nekik, és az elemekben lakozó szellemeknek is tudtak ezek a titánok parancsolni. Tudtak vihart támasztani, tudták lecsendesíteni, tudtak levegőbe emelkedni, és repülhettek. Mindezt pedig a különböző kozmikus erők formuláinak a harmadik szemen keresztül történő kivetítésével érték el. És tulajdonképpen az elemek fölötti uralom mágiája, én ide leírtam ezeket a szavakat, amiket olvashatnak bármilyen könyvben, de ha nincs meg hozzá az a belső képesség, amiről először beszéltem, ez semmit nem ér, lehet mondhatjuk 76-szor, hogy ram, lam, vam, meg pam. Így van. Tehát mondhatjuk, valamit felidéz, de hát ahhoz képest, amit előidézhet, hát ez sehol semmi. Tehát tulajdonképpen az elemek fölötti uralom mágiája csak a legnagyobb mesterek kezében vezethet eredményre, de hozzá kell tenni azt, hogy ezek többnyire nem megfékezhetők, mert hát az elemekkel dolgoznak. És egy energia lavinához fog hasonlítani. Olvastam olyanról is, hogy maradtak meg idézőszövegek, de sajnos a befejező része nem maradt meg, és az hatástalan. Tehát elképzelhető, hogy van, aki ezt fel tudja idézni, de hatástalan a befejező rész. Tehát csak rendkívüli képességű individuumok tudják ezt alkalmazni. Nem tudom, én gondoljanak Milarepára, és gondoljanak vele, hogy Milarepa is először fekete mágusként indult, és onnan váltott és lett az, ami lett. A másik dolog, az atlanti mágiában a materiális formák uralma a mágikus hangon keresztül. Hogy ez hogy történik? A lényege az, hogy bármelyik anyag atomjaira bontható, ha eltaláljuk az alaphangját. Na most ezt ugye elég nehéz eltalálni. És hogyha ezt az alaphangot, ezt intenziválják, tehát valami hatalmas, bődületes, óriási méretűvé intenziválják, sok ezerszeresére tudják emelni, és hozzá még megszólaltatják a tónusnak a felső oktávját is, akkor a tárgy az atomjaira fog bomlani. Elhamvad és elporlik. Tehát ezt ismerték, és meg is tudták csinálni. Ez megint volt. Hoppá! Hát én nem tudom, hogy itt miért nem megy tovább. Lefelé. Jó. És akkor itt vagyunk az Atlantis alkimiájánál, vagy egyáltalán az alkimiánál. Az alkimia ugye nem más, mint a teremtés makrokozmikus utánzása, a szellem anyaggá változásának és az anyag szellemmé sublimálásának a misztériuma, és nem véletlenül van ott az az idézet, hogy az alkimistáknak ezt a tanácsot adták, hogy tégelyed mellett elmélkedve jusson eszedbe az a másik teremtés, amikor a föld sötétségbe burkolózott, csak az Úr lelke lebegett a vizek felett. Tehát mi a lényege? És itt az atlanti alkimia, hogy mennyire fejlett volt, ezt szeretném csak elmondani, példálozva azzal, hogy alkimisták. Mit kellett csinálni? Megérteni a látható teremtést, és a saját lelkéből kivetített szikrából azt rekonstruálni. Tehát mit csinál az alkimista? A teremtés misztikus leutánzását végzi. És Atlantisban folytak ilyen kísérletek az élő anyaggal. Tehát most az atlanti mágiáról beszélek. Csillagászat. A csillagászatát asztrozófiának nevezik. Vannak ilyen oldalak, most ismét, hogy mondjam, az asztrozófia reneszánszát éli. lényege, hogy a kozmikus testek egymásra hatnak, ez ennek a tudománya, mindegyik bolygónak lelke van, és különféle hatásaik vannak a különféle síkokon, és ezt ők ismerték, hiszen fantasztikus csillagászati tudással rendelkeztek az atlantisziak, és közvetlen kapcsolatban voltak ugye a bolygókkal, a bolygóknak a különféle erőivel, és azt le tudták vonzani, le tudták hozni, és azzal különféle operációkat végeztek. Olyannyira, hogy náluk a kozmikus ember ideája, tehát onnan származik a kozmikus ember ideája, hogy ez az egész látható univerzum tulajdonképpen egy hatalmas élőlény. És akkor itt még néhány dolgot felsoroltam, hogy ezek a mágikus építmények, mint piramis, szfinx vagy kozmikus templomok tulajdonképpen arra szolgáltak, hogy a különböző bolygók energiáit le tudják hozni. Most akkor már elkezdek erre menni. Ja, hogy most már ott is voltam? Igen. Igen. Az analógiatan, amit ugye a mágusnak, így mondom, hogy a mágusnak teljes mértékben ismernie kell. És amikor eljut odáig, el kell tudni neki, tehát el kell tudni befelé menni a mikrokozmoszba, azaz le kell tudni szállni az alvilágba. Ez azt jelenti, hogy saját sejtemlékezésével lemegy a legősibb rétegekig. És ugyanúgy felfelé. Tehát ahogy elmegy a csillagokig, ugyanúgy belemegy a belső valójába, a sejtemlékezéssel, és átéli a szellemnek anyagáválását, és az anyagnak a szellemné válását. És ekkor kapja meg igazán az elemekkel való azonosulással az elemek feletti uralom kulcsát, és így szerzi meg a kozmikus öntudatot. Most még egy-két szlájd van itt az erőforrásokról, hogy a mágus mi mindent használ fel, az elektromosságot, saját magának, a testének az erőforrásait is fel tudja nagyítani, ehhez különböző erősítő berendezéseket használ. Ugye nem tudjuk, hogy erről esetleg tudtunk, hogy mi a kígyó az egyiptomi fáraó fején, de hogy mondjuk ezek a karperecek mire valóak, ezek a spiráltekercsek mire valóak, ezekről nem igazán tudtunk. Igen. Hát ez már volt. Tudom, hogy visszafele, de én hidd el, hogy ugyanúgy... Erre felé húzom. És akkor itt egy íratlan törvény a végén, hogy a mágia íratlan törvénye, hogy mindent újra fel kell fedezni, mert különben használhatatlan lesz a számunkra, és minden darabját, tégláját darabonként kell összehordani, és ez a nagy szintézis évtizedekig, életekig tartó fáradhatatlan munkának az eredménye. És akkor ezt hagyom utolsó előtti szlájdként. Ez az első a taróban a mágus alakja. És ezt röviden felolvasnám. Ettől a pillanattól kezdve tudatosítanod kell, hogy hármas lényed kreatív vagy pusztító magvak áradatát ontja magából mindhárom síkon. Teremtő erőd állandó működésben van, a létbelépés első robbanásától kezdve, és nem állítható meg a bardó éjszakájának elpihenéséig. Ahová képzeled, vágyad, indulatod vagy akaratod összpontosul, ott sötét vagy fénylő élet fogan, energia vonódik össze, anyag sűrűsödik, végül megszületik vágyaid gyümölcse. E tényen nem tudsz változtatni, ez az alacsonyabb és a magasabb természet törvénye benned, biológiai, lelki és szellemi szükségszerűség, de leküzdhetetlen ingert és sürgetést, amely jószerivel vak, elementáris ösztönné lett benned, tudatosítva irányítani tudod, mint a vizek erejét, az elektromosságot és az atomenergiát. Repülőgépet, express vonatot, tenger alatt járót hajthatsz vele, és dúsantermű búzaföldi alakíthatod belső univerzumodban. Ez az a gyakorlat, amely elől nem térhetsz ki többé, meg kell tenned, mert a burjánzó, megbetegedett külső élet elviselhetetlen feszültségei között ez az energia rombolássá változik benned is. Egész kultúrádat összezúzó bomba lesz belőle. Áradás, vulkánkitörés, radioaktív sugarak bomlása. Változtasd meg gondolataid irányát, képzeleted destruktív tendenciáját és érzéseid negatív töltését a megismert asztromentális lények és élmények segítségével. Egyetlen sötét gondolatnak se adj többé gondolattestet, gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni annyi, mint teremteni. A kreáció vakkényszere helyett élj a műalkotás tudatos örömében, élj termékenyen, alkotóerődet használd fel jól, különben felülről saját energiáid forradalma. Élj termékenyen, de ne a halál gyümölcseit termeld érzésvilágodban, hanem az örökké valóságét, mágus vagy. Ez az első lap, és akkor zárásként még egy képet szeretnék. Nem tudom, az ő képét ismerik-e. Szepes Mária testvére volt, a Viktor Caron. Igen, és hogy ilyenfajta összerendezettséget tudtam a gondolataimba tenni, azt ő neki köszönhetem, és innen megköszönöm. Azt a sok mindent, amit kaptam a mágia témájában. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Thank you.